Első rész. Hol terem a magyar vitéz? Első fejezet. A patakban két gyermek fürdik, egy fiú meg egy leány. Nem illik tán, hogy együtt fürödnek, de ők ezt nem tudják. A fiú alig 7 esztendős, a leány 2 évvel fiatalabb. Az erdőben jártak, patakra találtak. A nap tüzesen sütött, a víz tetszett nekik. Először csak a lábukat mártották bele, azután beleereszkedtek térdig. Gergelynek megvizesedett a gatyáskája, hát ledobta. Aztán az ingét is ledobta. Egyszer csak ott lubickol mesztelenen mind a kettő. Fürödhetnek, nem látja ott őket senki. A Pécsi út jó messze van oda, s az erdő végtelen. Ha valaki meglátná őket, lenne is nem ulas. Mert a fiúcska csak hagyján, az nem úrfi, de a leányka az tekintetes Cecei Péter úr leánykája, kisasszony, és úgy illant el hazúról, hogy senki se látta. Még így csupaszon is látszik rajta, hogy úri leány. Kövér, mint a galamb, és fehér, mint a tej. Ahogy ugrándozik a vízben, a két kis szöszke hajfonat ide-oda röppen a nyakán. Derdő, mondja a fiúnak, útjunk! A Gergőnek nevezett soványka barna fiú háttal fordul, a leányka belekapaszkodik a nyakába. Gergő megindul a part felé, a leányka meg a víz színén lebeg és rúgódozik. Azonban, hogy a parthoz érnek, Gergő belefogódzik a kákabokor zöld üstökébe, és aggodalmasan néz körül. Jaj, a szürke! Kilép a vízből, és ide-oda futkos, vizsgálódik a fák között. Várjon, vicuska! Kiáltja a leánynak, várjon, mindjárt jövök! S azon mesztelenen elnyargal. Néhány perc múlva egy vén szürke lovon tér vissza, a ló fején hitvány madzak kötőfék. Össze volt az kötve a lábával, de eloldozódott. A gyerek szótlanul csapkodja a lovat egy somfagallyal, az arca sápadt. Hogy visszaérkezik a fürdőhelyre, a lónak a nyakába kapaszkodik, s lecsúszik, leugrik róla. Bújjunk el, mondja dideregve, bújjunk el, törököt láttam. A lovat egy-két rántással fához köti. Felkapkodja a földről a ruháját, s fut a két mesztelen kisgyerek egy galagonya bokornak. Megbújnak, meglapulnak a bokor mögött az avarban. Abban az időben nem volt ritkaság a török az utakon. S te, kedves olvasóm, aki azt gondolod, hogy az a két gyerek most ezen a nyáron fürdött a patakban, bizony csalódol. Hol van már az a két gyerek, hol? És hol vannak mindazok az emberek, akik ebben a könyvben eléd jönnek, mozognak, cselekszenek és beszélnek? Por az mind. Hát csak tedd félre az idei kalendáriumot, tisztelt olvasóm, és vedd elő gondolatban az 1533-ait. Annak az évnek a májusában élsz te mostan, s vagy János király az urad, vagy a török, vagy első Ferdinánd. Az a kis falu, ahova a két gyermek való, a Mecsek egy völgyében rejtőzködik. Valami 30 vályokház, meg egy nagy kőház mindössze. Az ablakok olajos vászonból vannak minden házon. Az úri házon is, de máskülönben olyan házak, mint a mostaniak. A kis falut sűrű fák lombozzák körül, s a lakók azt gondolják, hogy a török soha se talál oda. Hogy is találna? Az út meredek, szekérnyom nincs, torony sincs. Az emberek élnek, halnak a kis rejtek faluban, mint az erdei bogarak. A Gergő gyerek apja valamikor kovács volt Pécsett, de már meghalt. Az asszony keresztes falvára húzódott az apjával, egy ősz öreg parasztal, aki harcolt még a Dózsa György lázadásában. Azért is kapott menedéket a falu uránál, Ceceinél. Az öreg néha átment az erdőn Pécsre, hogy kolduljon. Abból éltek télen is, amit az öreg koldult. Az uraság házából is csöppent olykor az asztalukra. Hát azon a napon is a városból jött meg az öreg. Legeltesd meg a szürkét, mondotta az unokájának. Nem evett szegény reggel óta semmit. Így indult ki Gergő a lóval az erdőbe. Útközben, ahogy elment az uraság háza mellett, a kis Éva kibújt a kertajtón, és könyörgött neki. Derdő, derdő, hadd menjek veled! Gergő nem merte azt mondani a kisasszonynak, hogy maradjon odahaza. Leszállt a lóról, és vezette Évát, amerre az kívánt menni. Éva arra kívánt menni, amerre a pillangók. A pillangók befelé repültek az erdőnek, hát ők is arra futottak. Így kerültek ők az erdei patakba, és a patakból a galagonya bokor mögé. Lapulnak, reszketnek a töröktől, és félelmük nem árnyéktól való. Egy néhány perc múlva ropogás hallatszik a harasztban, és mindjárt rá egy structollas fehér török süveg, meg egy barna lófej jelenik meg a fák alatt. A török ide-oda forgatja a fejét, ránéz a szürkére. A maga sötét pej kislovát kantáron vezeti. Most már látni, hogy a török csontos arcú barna ember, a vállán diószín barna köpönyeg, a fején tornyos fehér süveg. A fél szeme be van kötve fehér kendővel, a másik szeme immáron a fa mellé kötött szürkét vizsgálja. Nem tetszik neki, az látszik az arca fintorgásán, de azért eloldja. Jobban tetszene neki a gyerek, akit a lovon látott. A gyerek jobban kél, mint a ló. A konstantinápolyi rabvásáron háromszor annyit is adnak érte, de a gyerek nincsen sehol. A török megnézi egy néhány fának a hátát, és felvizsgálódik a lombokra is. Azután magyar szóval kiált. Hol vagy, fiúcska? Gyere elő, kis pajtás! Fügét adok! Gyere csak elő! A gyerek nem jelentkezik. Gyere elő, te! Ne félj, nem bántalak! Nem jössz? Ha nem jössz, elviszem a lovadat! És csak ugyan összefogja egy kézbe a két ló vezetékét, és viszi magával el a fák között. A fügekinálás nem oldotta fel őket a rémület dermedtségéből. Sokkal többször hallották otthon a vigyen el a török szidást, meg a hajmeresztő török meséket, hogy sem akármiféle édesgetésre előbátorodtak volna. Hanem mikor azt mondta a török, hogy elviszi a szürkét, a Gergő gyerek megmozdult. Ránézett Évicára, mintha tőle várna tanácsot, s olyan arccal nézett rá, mint akinek tüske szúrja a talpát. A szürkét viszik. Mit szólnak otthon, ha ő a szürke nélkül tér vissza? A kis Éva mindezekre a gondolatokra nem felelt. Holdszínnel kucorgott mellette, nagy kék szeme megnedvesült a rémülettől. Azonban a szürke ment. Gergő hallotta a lépéseit. Nagy lomha lépései vannak a szürkének. A száraz haraszt egyenletesen csörög a lába alatt. Hát viszi a török, csak ugyan viszi. A szürke, hebegi Gergő síróra torzult szájjal, és fölemeli a fejét. Megy a szürke, megy. Csörög az erdei haraszt a lába alatt. De most már elfeledkezik Gergő az egész világról. Fölugrik, és utána iramodik azon csupaszon a szürkének. Bácsi, kiáltja reszketve, török bácsi. A török megáll és elvigyorodik. Jaj, de csúnya ember, úgy vigyorog, mintha harapni akarna. Bácsi, a szürke, rebegi sírva Gergő, a szürke a miénk, és megáll vagy 20 lépésnyire. Gyere hát, ha a tietek, feleli a török, nesze. Azzal elveti a kezéből a szürke kantárszárát. A gyerek most már csak a szürkét látja. Ahogy a szürke nagy lomhár megindul, odaszökik és megfogja a kantárt. Ebben a pillanatban ő is fogva van. A török nagy, erős ujjai átkapcsolják gyönge kis mesztelen karját, s ő felrepül a másik lóra, a pejre, annak a nyergébe. Gergő sivalkodik. Csitt, mondja a török, előkapva a dákosát. Gergő azonban tovább kiabál. Vicuska, vicuska! A török arra fordítja a fejét, amerre a fiú, keze a tőrön. Persze, amint a másik kis mesztelen gyerek fölemelkedik a fűből, visszadugja a dákost, és elmosolyodik. Gyere, gyere, mondja, nem bántalak. S megindul a két lóval a leányka felé. Gergő le akar ereszkedni a lóról. Gergő hátán nagyot csattan a török tenyere. Gergő tehát bőg, és ültön marad, a török meg ott hagyja a két lovat, és fut a kislány után. A szegény kis vica menekülne mostan, de aprók a lábak, és magas a fű. Elbukik. csak hamar ott rugódozik és sivalkodik a török ölében. Csitt! Szól a török rácsapva a gömbölyűjére. Csitt, mert mindjárt megeszlek, ha el nem hallgatsz. Ham, ham! A kisleány elhallgat. Csak a szívecskéje ver, mint a marokba fogott verébé. Azonban, hogy a lovakhoz érnek, újra kiszakad belőle a sikoltás. Apuska! Apa! Mert a kétségbeesés azt gondolja, hogy elhallatszik a kiáltása minden messzeségre. A Gergő gyerek is bőg, az öklét a szemén forgatva sírja. Hazamegyek, haza akarok menni. Hallgass, rongyos fattyú, rivar rá a török, mindjárt két fele hasítlak. És fenyegetően rázza az öklét Gergőre. A két gyerek elhallgat, a leányka szinte ájult rémületében. Gergő csöndesen picsogva ül a pejhátán. És mennek. Kiérnek az erdőből. A Gergő gyerek látja, hogy a mecsek útján fölfelé szekerező török nép tarkálik. Lovas akincsik, gyalog aszabok, tarka öltözetű szabad katonák. Virgonc kis lovakon ülve szállingóznak hazafelé. Az a csoport, amelyik előttük megy, valami 10 megrakott kocsit és szekeret kísér. A szekereken fehér ágynemű, szekrények, ágyfák, hordók, székek, vadbőrök, gabonás zsákok rendetlen összevisszaságban. A szekerek mellett megláncolt lábú, hátra kötött kezű bús rabok ballagnak. A mi janicsárunknak 3 szekere és 7 rabja van. 5 vannak még kék nadrágos, piros csizmás, fehér süveges janicsárok, 3 pedig prémes sapkájú, nagy dárdájú aszab. A félszeműnek porral lepett fehér structól leng a süvege elejétől hátrahajoltan, csak nem a háta közepéig. Míg bent időzött az erdőben, a 3 szekér félreállott oldalt az út szélén, és helyet engedett a többi hazavonulónak. A janicsárok nevetve fogadják a 2 gyereket meg a szürkét. Mit locsognak törökül, az Gergő nem érti. Róluk beszélnek meg a lóról, az látszik rajtuk. Mikor ő ránéznek meg Vicuskára, nevetnek. Mikor a lóra néznek, úgy integetnek, mint mikor valaki legyet kerget. A török feldobja a 2 gyereket a kocsira, az ágynemű tetejére. Egy pufók hajadon ül ott, megláncolt lábú rableány, arra bízza őket. Azután egy szennyes zsákot old meg az egyik sapkás török, és mindenféle ruhát húzkod ki belőle. De az mind gyermekruha. Van közte kis szoknya, kis szűr, pityikés mellény, sapka, kalap, kis csizmák. A török előválaszt 2 kis inget, meg egy kis szűrt, és feldobja a szekérre. Öltöztest fel őket, mondja a félszemű a leánynak. A leány körülbelül 17 éves, parasz leány. Ahogy öltözteti a gyerekeket, megöleli és megcsókolja őket. Hogy hívnak, angyalkám? Vicuska. Hát téged, lelkecském? Gergő. Ne sírjatok, kedves, velem lesztek. De én haza akarok menni, sírja Gergely. Én is, sírja a leányka. A rableány magához öleli őket mind a 2 kezével. Majd hazavezet a jó Isten. Csak ne sírjatok.